4,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Isten szíve szerinti új pápát ajándékozzon nekünk a Szent Lélek, fogalmazott Ré Bíboros homíliájában ma délelőtt 10 órakor abban a szentmisében, amelyet a leendő pápáért mutattak be a Szent Péter Bazilikában. Hűséges papot rendelek magamnak, aki szívem és szándékom szerint jár el. Tartós házat építek neki. Ennek a Sámuel első könyvéből való versnek az éneklésével kezdődött a Szent Mise, melynek főcelebránsa Giovanni Battista Ré Bíboros, a bíborosi testület dékánja volt. A mise könyörgésében arra kérték Istent, az örök pásztort, hogy neki tetsző pásztort adjon egyházának, olyat, aki szent életű, s éber gondoskodással vezeti Isten népét. Ré Bíboros homíliájában elmondta, az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy Krisztus mennybe menetele után, pünkösdre várva mindannyian álhatatosan, egy szívvel lélekkel imádkoztak Máriával, Jézus anyjával együtt. Pontosan ezt tesszük mi is néhány órával a konklávé kezdete előtt. Az oltár mellett elhelyezett szűzanya tekintete alatt, ebben a Péter apostol sírja fölé emelt bazilikában. Érezzük, hogy együtt van velünk Isten egész népe a maga hitével, pápa iránti szeretetével, bizakodó várakozásával. Azért vagyunk itt, hogy a Szentlélek segítségét kérjük, hogy az ő világosságáért és erejéért könyörögjünk, hogy olyan legyen a megválasztott pápa, ami erre az egyháznak és az emberiségnek szüksége van ebben a nehéz és bonyolult történelmi korszakban. Fogalmazott Giovanni Battista Ré Bíboros, a bíborosi testület dékánja a leendő pápáért bemutatott szentmise homíliájában. Ismét több mint 20 kilométeres zarándoklatot tartanak gyalogosok és kerékpáros hívek számára Pécs és Mária gyűjt között. A szombati rendezvényt az egyházközségek közösségeinek megújulásáért ajánlotta fel Felföldi László pécsi megyés püspök. Közölte internetes oldalán az esemény szervező Pécsi Egyházmegye. A zarándoklat azt erősíti az emberi szívben, a közösség összetartásában, hogy úton vagyunk. Idézték a közleményben Felföldi Lászlót, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az utollét nem arról szól, hogy ha elérjük az életünk egy pontját, ott majd boldogok leszünk, hanem az élet minőségét, a boldogságot, az emberi kapcsolatokat határozza meg. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a plébániai csoportokat és egyéni zarándokokat is várnak a rendezvényre, amelyre nem kell külön regisztrálni. Az idei eseményről további részleteket a www.pecsiegyházmegye.hu oldalon olvashatnak. Újabb funkciókkal bővült az egészségablak applikáció. Az online időpontfoglalásnál az applikáció a legkorábban elérhetőtől megmutatja a szabad időpontokat, jelentette be Molnár Karolina, a belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára Budapesten. A kőbányai Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Kerkovics Gyula szakrendelőben tartott sajtótájékoztatón az államtitkár elmondta. A fejlesztések nyomán lehetséges országosan, illetve régióban vagy településen keresni az akár beutaló köteles szakrendelések szabad időpontjai között. Kiemelte, az egészségablak applikációt már több mint 4 millióan töltötték le, és havonta 150 millió beteg dokumentumot töltenek le róla. Molnár Karolina hangsúlyozta, az egészségablak applikáció rendkívül hasznos, könnyen kezelhető, és arra biztatott, mindenki éljen vele. az orosz energiaimport felszámolásáról szóló brüsszeli tervezet támadás a magyar rezsicsökkentéssel szemben. Ennek nyomán évente nagyjából 600 milliárd forinttal nőne hazánk energiaimportjának költsége, ami jól mutatja, hogy Ukrajna támogatásának árát Magyarországgal akarják megfizettetni, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető a kormányülés szünetében arról számolt be, hogy az Európai Bizottság előző nap egy olyan döntést hozott, amellyel mesterségesen, politikai, ideológiai alapon erőszakosan el akarják vágni az energetikai együttműködést a tagállamok és Oroszország között. Végül az időjárásról. Északkelet felül egyre több helyen elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Az ország délnyugati felén viszont erősen felhős vagy borult lesz az ég. Kevés helyen gyenge esőre a Dunántúlon van kilátás, illetve hajnalban a délnyugati déli határnál is előfordulhat csapadék. Az északi a szél az északkeleti tájakon élénk marad, másutt átmenetileg mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 6 és 11 fok között valószínű. A kevésbé felhős északkeleti részeken lehet ennél hidegebb idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 11 és 19 fok között alakul, a déli csapadékos tájakon lesz a leghűvösebb. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Sinkovics Andrea a hírszerkesztő, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a kínálatot. 20 óra 5 perckor előbb Szabó Magda Pilátus című regényének 27. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel zenei műsorunk szól. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban. Anyák napja alkalmából beszélget Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján. Abból az apropóból beszélgetünk dr. Nagy Katalinnal, a Páli Szent Vince szeretett szolgálat elnökével, hogy május 1-én Miskolcváros napján Pro Minoritate díjba részesült a szervezet. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján a papi hivatás elfogadásáról Szabó József Miskolc Diósgyőri plébánost hallják, majd dr. Versegi Beáta Mária nővére, a Nyolc Boldogság közösség tagja arról beszél, hogy Szent Teréz és Sziennai Szent Katalin hogyan tanít bennünket imádkozni. 22 óra 5 perckor kezdődő Szószóló című műsorunkban az elváltak és az együttmaradottak közösségét ismerhetjük meg. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival a Szentírásról beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének 27. részét Györgyi Anna olvassa fel.
Szabó Magda, Pilátus. A részeg iszonyúan ideges volt. Az orrát fújta, az éjjeli őr köhögött. Antal elpirult, mintha hirtelen arcul vágták volna, Lídia pedig most először, mióta bent ültek, felpillantott. Gicára nézett, mint aki mondani akar valamit, aztán mégse szólt. Iza lélegzete csendesedett, úgy érezte, szereti Gicát. Domokos, aki szavakkal dolgozott, szavakból élt, akinek mesterségéhez tartozott, hogy pontosan érzékelje a fogalmak jelentését, ebben a pillanatban kezdte sejteni, mi történt az öreg asszonnyal. Gica lelkes szavai hirtelen tótágast álltak, és megmutatták igazi formájukat. Nagyot nyelt. A rendőrtiszt azt mondta, örül, hogy ez a kérdés magától tisztázódott, mert a mai beszélgetésnek voltak éppen azt kellett volna eldöntenie, nincs-e meg a lehetősége annak, hogy Szőcs Vincéné nem baleset áldozata lett, hanem esetleg maga vetett véget az életének. A részeg és az őr sóvárral lesték a száját. Az öreg ember bőre szinte megfeszült a reménykedésben. Domokos pillantása most rájuk fordult. Soha nem látott még ilyen élességgel emberi arcokat. Ad Istenem, hogy öngyilkos lett volna, imádkozott a részeg. Bár megölte volna magát, gondolta az éjjeli őr. Most rájuk került a sor. Szavaik nyomán tisztult és felszállt a tegnapi köd. Gica és Antal segítségével megrajzolták a házból kilépő öregasszony útvonalát. Valahogy kijutott a balzsamárokig, gyalog vagy villamoson. Alig, ha nem villamoson, ha nem a Rákóczi út felől jött, hanem az ellenkező irányból. Az őr motyogott, s most már azt is látták, hogy a kút mellett topog, csorgatja a vizet. A részeg szipogott, szégyenkezett, nem emlékezett semmire. Tulajdonképpen az öreg asszonyra sem, csak az őrre. Valami nagy lelki bánatot öblögetett le az italboltban, s attól kezdve, hogy elindult a balzsamárkon át hazafelé, csupa jelentéktelen dolog ragadt meg a fejében, hogy szokatlanul nagy volt a sár, a köd meg barna ragadós. Az őr tagolatlan dünnyögésében volt valami bájoló, mágikus ösztönzés. Ne legyen baleset, ne legyen baleset. A balzsamárok nem sétahely, motyogta rosszkedően. Arra csak az jár, akinek muszáj, nappal is, nemhogy este. A mondat, mint valami súlytalan tárgy, ott maradt. Ott lebegett a levegőben az egymás felé forduló arcok között. Iza hangja halk volt, de éles. Domokos megborzadt, mikor két halott boldog titka egyszerre adattá vált, jegyzőkönyvi tényé. Csak kis íróasztalnál ülő lány azt is leírta, hogy volt valaha ebben a városban egy fiatal ember és egy ifjú lány, akik a kertségekbe jártak csókolódzni. S hogyha senki más, de az öregasszony számára logikus sétahely volt a balzsamárok, főleg olyan éjszakán, amelynek délelőttjén a férje síremlékét állítatta fel. Az író eliszonyult, amikor a kép teljes lett, kerek, s minden részecskéje helyére került. Egy boldog, jól ellátott, elégedett, prémes kabátú kis öregasszony sétálgatott friss bánatában első boldogsága színhelyén, s kedves halottján kívül azon gondolkozott, milyen jó gyermeke is van neki, micsoda áldott, derűs, békés öregsége. S mert félénk volt és riadozó, mint az ő korában a legtöbben, legrossz szemű is szegény, kicsit hiú, aki még egy ilyen ködös estén sem tette fel a szemüvegét, a szóváltástól megriadva eltűnt, elveszett a ködben. Kizuhant, biztonságos, szép életéből, amelyben annyi öröm és annyi jó várt volna rá. Domokos attól félt, hogy ordítani fog. Az emlékek, mondta a rendőrtiszt. Idős volt szegény. Most már sokkal világosabb minden. Nem voltak modern emberek, mondta Iza halkan, őszinte, megrendült bánattal. Sem apám, sem anyám szegény. Nem voltak mai emberek. Azt hiszem végeztünk, mondta a rendőrtiszt. Fogadja kérem részvétemet. Kezelt Izával. A részeg egyszer csak a szeme elé kapta a kezét, és hangosan, keservesen sírni kezdett, mint akiben most tudatosul először, hogy megölt valakit. Az éjjeli őr makogott, tagolatlanul, mintha a kutyájával beszélne. Az orvos eltűnt. Gica a kabátját egyengette, kacarászott, vállát rángatta, aztán megszégyelte magát, megilletődött, arcot vágott. Iza egyszerűen fáradtan szomorú volt, mint aki hasztalan próbált valamit építeni. Minden téglája leomlott. Domokos csak nézte, ahogyan csüggetten, megcsúfolt jó indulata romjain feléje fordítja az arcát, s kimerülten, hálásan, egy félmosollyal megköszöni, hogy ebben a nehéz órában mellette volt. Gica széles, fénylő arca, együgyű szavai mögül, melyek új kabátot, mohersálat, rengeteg százast lobogtattak, úgy sütött felé az igazság, amelynek Pesten öntudatlan, de ebben a percben mindent rekonstruáló tanúja volt, mint valami komor, akarata ellen elővillogó nap. Eldőlt, gondolta Domokos. Hát ez eldőlt örökre. Antal és Lídia most egymás mellé kerültek, majdnem összeért a válluk. Antal kun bálvány arca, csupa bánat volt. Lídia háttal állt a virágos polcnak, alakja körül virágzó kaktuszok és szobanövények, valami suta, őszi menyasszonyi pompa, amely épp úgy nem illett a lányhoz, mintha tollat dugdostak volna a fürtjei közé, vagy érzelmes mirtusz bogyókat. Az egyetlen, ami hozzáillett volna ebben a percben, valami mérleg szép, erős kezébe, s nyugtalan jobbjába egy makulátlan kard. Bediktálták az adataikat, helynevek, dátumok kavarogtak. Iza karja megrándult Domokos karjában, amikor meghallotta az ápolónő adatait. Takács Lídia született 1932. október 5-én Karikásgyüdön. Lídia most nézett Iza arcába először tárgyilagosan, mióta ismerte. Mikor először látta, még csak néhány hónapja dolgozott a klinikán. Áhítat fogta el, valahányszor megjelent a folyosón. Lídia pályája kezdetén minden orvos közelében megrendülést érzett. Mert az orvos meg tudta mondani, mit kell tennie, hogy megmenthessék valaki életét, és Iza láttára még valami mást is. Az asszony hírét Pestre való költözése után is megőrizték a kórterem falak. A régi ápolónők gyakran beszéltek róla, s mikor egyszer betoppant, és szokása szerint Deckert kereste, meg is mutatták Lídiának. Ez az a Szőcs doktor, aki valaha itt dolgozott a reumatológián, Decker professzor kedvence, Antal hajdani felesége. Iza gyakran járt egykori munkahelyén, látták minden hónapban. Lídia rajongott érte. Figurája köré Dorozs fürdőtelepét képzelte keretnek, vastag üvegfalakat, forrásbugyogást. Milyen bátor volt a háború idején, hallotta azoktól, akik részt vettek a klinikai szabotásban. Hogy dolgozott a férfiakkal együtt újjáépítéskor, dicsérték hajdani munkatársai. Akik együtt jártak vele szemináriumra, szorgalmát, gyors felfogását, ítélő készségét emlegették, és mindenki, aki csak ismerte, elmesélte róla, milyen igazán jó ember, apja, anyja, hűséges gyereke. Lídia Izát választotta mintaképének. Ha olykor megérkezett Pestről, s a portás, szinte reszketve az örömtől, feltelefonált az emeletekre, megjött, Szőcs doktor, ott ólálkodott a lift körül, hogy elsőnek köszönhessen neki. Úgy érezte, az ember még attól is több lesz a közelében, ha az csak annyit mond, mit csinálnak maguk a növényekkel, hogy ilyen gyönyörűen fejlődnek. Aztán megszerette Antalt, s Iza iránti érzése összetettebbé vált. A klinika tudta, kin múlt az Antal-Szőcs házasság felbomlása. A klinika sok mindent tudott azokról, akik falai közé kerültek. Dolgozókról, betegekről, még a családtagokról is. Iza különben sosem is titkolta, mi történt. Láthatólag eszébe se jutott, hogy az igazság nem hízelgő ránézve. Barátai, akik egy-egy bizalmas éjjeli ügyelet idején elképedve faggatták, igaz-e, hogy válnak? Egyforma feleletet kaptak tőle. Antal így akarja. Dekker káromkodott, az emberek a fejüket csóválták. Antal sokáig enyhe ellenszem fogadta az osztályán, munkatársai egy időre elhidegültek tőle. Valaki meg is fogalmazta, miért. Ha Antalnak Szőcs se volt megfelelő, mi az Isten csodát kezdhet magunk fajta egyszerű halandókkal? Aztán Iza Pestre ment, a dolgok valahogy rendbe jöttek. Antal nem házasodott meg újra, s a klinikaiak tudomásul vették, hogy úgy látszik, egyedül jobban szeret élni. Van ilyen magános farkas alkat. Az ő baja, mondták a barátok most már némi részvéttel. Az idősebbek meg példálóztak. Rengeteg minden adódhatik egy házasságban, ami miatt nehézzé válik az együttélés. Szőcsöt senki sem ismeri a női oldaláról. Egyiküknek sincs tapasztalata vele kapcsolatban. Gólya kora óta Antallal járt. Tudja az Isten mindegy. Megbocsátották Antalnak, maga Dekker is. Lédiát kétségbejtette, hogy olyan emberbe szeretett bele, akinek Iza volt a felesége. Iza mindenkivel tudott beszélni, elfogulatlanul, őszintén. Ő inkább csak a betegekkel, legjobban a nagy betegekkel, akikkel a legtöbbet kellett bajlódnia, azok mellett megoldódott a nyelve, pedig alapjában véve nem volt beszédes. Izgalmas élményekkel nem dicsekedhetett. Továbbképzési eredményei jók voltak, de nem rendkívüliek. A háború alatt kisgyerek volt, nem surrahatott fegyverrel, röpcédulával a házak között, mint Hajdan Iza. Ő is segített ugyan egy nyáron odahaza a folyószabályozás előmunkálataiban, de hát segített akkor minden faluja beli fiatal, még más vidékről valósiak is, mi az Doroshoz képest. Ha civilbe öltözött, kedvetlenül nézte szőke haját, szürke szemét. Iza barna volt, kék szemű. Tudta, ha nagyon akarná, lehetne egy azok közül, akikkel Antal időnként együtt jár, csak hogy nem vágyott erre. Antal viszonyai még klinikai mértékkel mérve is túl rövid ideig tartottak, s mindig azt a kellemetlen érzést keltették a kívülállóban, hogy kizárólag biológiai célt szolgálnak. Lídia többre tartott igényt. Antal gondjai, problémái érdekelték. Szerette volna rossz kedvűnek, csüggetnek látni, vigasztalni, enni adni neki, ha éhes, segíteni a munkájában, ha tud. Beszélgetni kívánt volna Antallal, megközelíteni a testi közeledésen túl is, fecsegni virágokról, betegek váratlan gyógyulásáról, még arról is, milyen ruhát csináltasson, vagy mit érdemes elolvasnia, mikor nem szakkönyvet vesz a kezébe. Lídia védtelenül és ártatlanul szerelmes volt Antalba, s mikor tudatosult benne az érzés, más szemmel nézett Szőcs doktorra is. Sóváran, valami új elemmel bővülő imádattal nézte Izát, aki sokféle személyes kiválósága mellett még azt a titkos igét is ismerte, amelyre Antal teste, lelke válaszol. Rendes körülmények között nem félt volna attól, hogy bármiféle más nőnek utódja legyen egy házasságban, de azt eleve elképzelhetetlennek tartotta, hogy Izát kövesse Antal ágyában, asztalánál. Ha valaki Izával élt valamikor, nem felejtheti el, gondolta Lídia. S ha mégis, csak látszólag, nyilván folyton hozzámér mindenki mást, ki merne versenyre kelni ilyen emlékekkel? És hát ha valakinek még Iza sem volt elég, hogy venné észre éppen őt? Mint valami fejlődésbeli rendellenességet, amelyen orvosi beavatkozás, kúra, gyógytorna segíthet, próbálta kidolgozni magából a tüstén céltalannak érzett vonzódást. Nem könnyű és nem kevés órát igénybe vevő beosztása mellett is bőven volt alkalma, hogy összejöjjön más fiatallal. A klinika ifjúsági szervezete jól működött. Lídia elnevetgélt, eltáncolt a fiatal emberekkel, moziba járt velük, nyáron strandra, télen a fenyődombra szánkózni, püfölte őket hólabdával. Még csókolózott is a helybeli költő mellszobra alatt, mint minden fiatal. Míg Csere a gazdasági irodáról, házasságról nem kezdett példálózni neki, akkor egy időre visszavonult mindentől, megriadt. Úgy érezte, akaratlanul is félrevezette Cserét. Antalból nem volt könnyű kiszeretnie, mert minden nap látta, minden nap beszélt vele. Súlytalan, csak a betegek számára jelentős mondatokat cserélgettek. Lídia látta olykor a büfében, vagy a klinika előtt az éppen soros nővel, akivel járt. Ilyenkor elkedvetlenedett, s valami szelíd haragot érzett. Ugyan mit talál rajtuk? Mennyivel különbek azok, mint ő? Féltékeny, furcsa mód, büszkén és szeretettel, csak akkor volt, ha Iza jelent meg a folyosón, s kopogott be valamelyik szobába Antal után, pedig Antal a büfében olykor nagyon is közel hajolt a nőkhöz, vagy kézen fogva futott velük végig a puszpánk sövényt szegélyezte úton. Izával meg épp úgy kezelt, mint egy férfival, és szinte sose tárgyalt vele négy szem közt, mindig mellettük volt a professzor. Lídia majdnem sírt szégyenébe, mikor rájött, hogy olyan valakire féltékeny, aki esztendők óta nem él már a férjével. Komikus volt, ugyanakkor szívfájdítóan gyerekes indulat, ha együtt látta Antallal Izát, szenvedett miatta, de boldog is volt, mert megint egy azon épületben lehetett Szőcs doktorral. Lídia évek óta egyformán hűséges rajongása elfogultabb, ugyanakkor valahogy gazdagabb lett ezzel a furcsa mellékérzelemmel. Volt egy időszak, mikor aztán teljesen elfelejtette, hogy nem csak szereti őt, hogy hozzávaló vonzódása, Antal miatt, nem egyértelmű. Amikor Iza behozta az apját a klinikára, s Antal őt és Gál Esztert osztotta be a bíró mellé. Elnézte Szőcs doktort, hogy mókázik a nagybeteggel, hogy segít megétetni, micsoda türelemmel, hogy borít a paplanára buta ajándékokat, amelyekről azt reméli megnevettetik. Látta aztán olyankor is, mikor látogatás után kilépett a folyosóra, nekiejtette homlokát az ablakfának, s nézett le az erdőre, mintha a fák felelni tudnának arra, miért pusztul el valaki, akit szeretünk. Ha az öregasszony ügyetlen lépte, felkopogott a kőpadlón, Iza zsebkendője eltűnt, Visszanyelte a könnyeit, és rámosolygott az anyjára. Ma, mintha könnyebben volna valamivel, nehogy elpityeredj előtte, édes szívem. Mindig ezt mondta. Mindig. Míg Szőcs Vincét ápolta, Lídia valahogy lehiggadt. Antalt majd elfelejti, gondolta. Mindent el lehet felejteni, hát még azt, ami nem is volt. Nevetséges érzés, ami Antalhoz köti. Nevetséges és felesleges. Iza ismét az lett a számára, aki valaha. Ifjúkori eszmény. Jó ember. Ezt hallotta először róla, amikor még nem ismerte. Az volt valóban. S most már furcsa volt arra gondolnia, hogy valaha is úgy nézhetett rá, mint valami legyőzhetetlen vetétársra. Lídia szégyelte magát önmaga előtt. Aztán egy éjjel a bíró megszólalt. Azt hitte, fájdalmai vannak, vagy suttog, de aztán látta, hogy téved. Vince mosolygott, nyújtózni próbált, és teljes éber hangon azt mondta, évek óta nem álmodtam, Lídia, és most ebben a félszenderben igen. Képzelje, otthon voltam. Otthon? Az ápolónőnek ilyenkor beszélnie kell. Megigazította Vince párnáját, takaróját. Szívesen nyúlt hozzá, szívesen tetvet körötte, tiszta, csendes, finom kis öregember volt a bíró, szelíd és bátor. Jövőre táncolni fogsz, mondta mindig Dekker, ha benézett. Apám már is jobb színben van, nyögte Antal, aki tehetségtelen hazug volt. Ha a feleségét várta, mindig azelőtt kért gyógyszert, hogy az öregasszony megérkezett volna, nem szeretné nyugtalanítani. Mentegetőzött, azzal, hogy esetleg nem elég friss. Azt az erősítőt tudja, Lídia? Kis szeme bölcs volt, csupa megértés. Lídia elfordult ilyenkor, lomolt az asztalon, hogy ne kelljen látnia a tekintetét. Nem könnyű elviselni, ha a beteg valami módon kifejezi, nem él már soká. Az ápolónő szerette Vincét, nem Antal vagy Iza miatt, egyszerűen önmagáért, hogy olyan hősiesen részt vállalt abból a komédiából, amit a gyógyíthatatlanok körül játszani szoktak. Tudta, hogy Iza azt hiszi, nem sejt semmit. Nevetgélt hát vele, kártyázott, még ereje hagyta, s tudta, hogy az öregasszony ugyanezt reméli, hát rá is egyre csak mosolygott, s integetett utána árnyékká apadt kezével. Ha magánál volt, erősebben tartotta a testét, mint a gyógyszerek. Rádiót kért, újságot, még bírta fogni őket. Mókázott a látogatókkal, s ha Lídia éjjeles volt, s valamivel többet tudott aludni mellette, bókolt neki ébredéskor. Olyan az arca, mint a vadrózsa. Igazán megnyilatkozni félszenderben szokott, mikor a kábítószer, amellyel halálba étették, hatni kezdett. Hófehér ujjai motoztak a takarón. Suttogott, de nem tompán, álmosan, mint az alvásra készülők, inkább ártatlanul és tagoltan, mint egy titkolózó gyermek, akinek végre megoldódik a nyelve. Lídia hallgatta. A szavak visszahozták a gyermek Iza sejpítését, klotkötényét, cofjait, az öregasszony ifjú alakját is, első estei ruhája halvány kék színét, feltűzött szőke hajában a nevető ne felejts koszorúcskát. Sírni is hallotta a bírót, szégyenkezni, mert elcsapták az állásából, mintha bűnöző lett volna, és azt is kivette a suttogásból, hogy az öregasszony megszitta egyszer emiatt, és hiába kért később bocsánatot. Vince máig nem tudta elfelejteni. Antalról sokat elárult a szendergő. Valósággal kiverte az alakját az árnyak között, mint egy szobornak. Lídia megdöbbent. Hát ilyen jó egy fedél alatt élni vele? Miért hagyta el? Kérdezte a suttogás nyugtalanul. Olyan derék fiú, úgy szerette. Miért hagyta el, Etelka, nem tudod?
Szabó Magda Pilátus című regényének 27. részét hallották Györgyi Anna előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat holnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szent Háromság, egy Isten, szívedet, szeretetet mindig vezet, oszd meg velünk az életet. Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet, szeretetet mindig vezet, hozd meg velünk az életet. Atya, Fiú és Szentlélek, jöjj, csak téged dicsér a menny és a föld, egyed élet, hadd éljünk veled, te vagy
hogy semmi már, a kincsem mindenem, te vagy. Atya, fiú és szent lélek jöjj, csak téged dicsér, a menny és a föld, legyen élet, ha éljünk vele, te vagy minden, mindenben.
csak árnyék volt az életem nélküled. Sűrű felhők gyűltek fölöttem, csak árnyék volt az életem te nélküled. Sűrű felhők gyűltek fölöttem. Egyszer vihar jött, féltem elborít, de Jézus, te szóltál, csend és béke lett. Csak bolyongtam, nem találtam kiútra, szomjaztam, de nem leltem forrásra. Csak bolyongtam, de nem találtam kiútra, nagyon szomjaztam, de nem leltem forrásra. Sok szorongás és rettegés, de Jézus, te szóltál, hogy ne félj.
Bátyám, én Istenem az én lelkem. Gyere, emelj magadhoz közel, emelj karoddal fel, végre ilyen közel hozzád. Emelj magadhoz közel, emelj karoddal fel, végre ilyen közel hozzád. Gyere, emelj magadhoz közel, atyám, emelj karoddal fel, végre ilyen közel hozzád. Gyere, az én lelkem. Hozzád simul, én Istenem, az én lelkem. Hozzád simul, én Istenem, az én lelkem. Hozzád simul,
ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!